Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az aréna. Ma esti vendégem, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye az imént a rövid szünet előtt éppen a menekült kvóta kérdéséről beszéltünk, és ez kézzelfekvő teszi, ugye azt mondta, hogy nyilván Magyarország megvárja, amíg a bíróság majd dönt ebben, az Európai Bíróság dönt ebben a kérdésben. Beszéljünk egy picit kétoldalú viszonyokról, és hogyha már itt tartunk, akkor beszéljünk mondjuk Magyarország és az Európai Unió viszonyáról. Bár közelmúltban járt nálunk olyan uniós szakértő, aki azt mondta, hogy nem nagyon érti ezt a szembenállítást, hiszen az unió azok mi vagyunk, tulajdonképpen mi is vagyunk az unió. Tehát akkor érdemes egyáltalán így beszélni erről, hogy Magyarország és az unió viszonya? Ez egy meghatározható, értelmezhető kérdés így?
Hát szerintem nem, mert hogy mi az Európai Unió részei vagyunk. Hogy Magyarország és az európai intézmények viszonya milyen, az viszont már egy észszerű felvetés szerintem.
Mert az intézmények nem a miénk? Nem azt csinálják, amit mi szeretnénk?
Hát nézze...
Vagy mi is szeretnénk?
Hát hogy az Európai Tanácsnak ugye Magyarország, mint tagállam része. Az Európai Bizottság, ott viszont hát akik tagjai az Európai Bizottságnak, azoknak úgy kell beszélniük a saját országukról, hogy az ország, amit a legjobban ismerek. Tehát az Európai Bizottság tagjainak európaiakká kell válniuk, és nem képviselhetnek nemzetállami érdekeket. Persze van, aki ezt kicsit rugalmasabban, van, aki meg merevebben értelmezi. De a lényeg az az, hogy természetesen mi vitatkozunk sokat az európai intézményekkel, de ebben nem látok semmi különöset. A demokrácia erről szól. Vannak olyan ügyek, amiket másként látunk, vannak olyan ügyek, amik hasonlóképpen látunk, vannak olyan előterjesztések, amiket mindenfajta vita nélkül el tudunk fogadni, másokról meg vitatkozunk, de ez így van minden tagország, csak ugye a látványos kérdésekben, hogyha az ember egyszer vitázik, mondjuk hiába nem vitázik az összes többi kérdés, meg úgy állítják be, mint az európai intézmények ellensége. Tehát ezt meg tudomásul kell vennünk, hogy a mai média világ az így néz ki, 180 karakter, 30 másodperces hangbevágások, tehát a hosszú kifejtő beszélgetéseknek az arénán kívül nem nagyon van helye sajnos.
Épp ezt akartam, hogy ez a műsor viszont 46 perc, majdnem egy óra, tehát van még időnk, hogy beszéljünk egy picit erről, mik most a legforróbb kérdések Magyarország és akkor a brüsszeli intézmények között.
Hát nézd, itt megint csak a bevándorláshoz tudunk visszakanyarodni, mert éppen hétfői napon a külügyminiszterek tanácsában beszéltünk hosszasan bevándorlási kérdésről, és egy olyan határozatot akart elfogadtatni a külügyek tanácsa, amely hát többek között nem említette a Schengen 2.0 magyar javaslatot, az olasz miniszterelnök javaslatát viszont említette, sőt, mint egy kiindulási pontként kezelte. Egy szó nem volt benne róla a határvédelemről, és megint azon elven működött a javaslat, hogy helyes inspirálni az, hogy még jöjjenek többen, ahelyett, hogy egyébként végre csökkentenénk a terheket. És itt komoly vitát kellett vívni. De ugyanígy forró téma egyébként az energiabiztonságnak a kérdése. Itt ugye van egy vitánk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mindig beszél a diverzifikáció fontosságáról, meg hogy függetlenítsük magunkat az orosz forrásoktól. Na most ez nehéz úgy, hogyha az Európai Bizottság arra nem képes, hogy az Európai Uniós tagállamok már meglévő kötelezettségeit behajtsa. Ugye, miről beszélek? A 2013 év végétől az Európai Bizottság előírta, hogy minden egyes Európai Uniós ország közötti gáz interkonnektor, összeköttetés alkalmas kell legyen arra, hogy mindkét irányba lehessen rajta forgalmazni gázt. Na most ehhez képest Romániával és Horvátországgal összekötő gázvezetékeinken mi tudunk gáz forgalmazni oda, ők meg nem tudnak gáz forgalmazni ide. Mert egyszerűen nem hajtották végre azokat a beruházásokat, amelyekre a két oldalú, meg a több oldalú nemzetközi európai kötelezettségeik felszólították volna. Na most mindaddig, amíg ezeket a szabályokat nem tartjuk be Európában közösen, addig nehéz azt mondani, hogy akkor függetlenítsük magunkat az orosz energiaforrásoktól. Vagy ugyanígy egyébként, amikor a déli áramlat vezeték beruházás visszavonását érte el az Európai Unió és nyugati barátaink, mondván, hogy az megkerüli Ukrajnát, akkor nagyon hangosak voltak az európai intézmények. Most meg, hogy az északi áramlat kettőt, a Gazprom német, holland, brit, francia és osztrák nagyvállalatokkal, Európa legnagyobb energiaipari vállalataival építi, most meg valahogy csöndben van az Európai Bizottság. Tehát ezt a kettős mércét, ezt abszolút nem tudjuk elfogadni.
Bocsásson meg, ez egyébként, tehát az északi áramlat kettő szóba került Szergej Lavrov Budapest látogatásán?
Hogy
hogy a közép-európai térség aggódik az ellátás biztonsága miatt?
Hogy ne.
Mi erre az orosz válasz, vagy mit kapott ön válaszként?
Hát ő azt mondta, hogy hát ezt alapvetően a németekkel bonyolítják ezt a projektet, alapvetően vállalatok ügye, és úgy tűnik, hogy ez egy megtérülő beruházás. Tehát úgy van vele, hogy hát ha az Európai Unió nem mellé ellene szólt, akkor nekik miért kellene aggódni, és a saját szempontjából akár még igaza is van. Az én problémám az, hogy, vagy mi problémánk az, hogy a közép-európai energia biztonsághoz jelentős mértékben hozzájáruló déli áramlatgázvezetéket azért nem lehetett megépíteni, mert az Európai Bizottság szerint nem lehet olyan vezetéket építeni, mert megkerüli Ukrajnát. Most ehhez képest az Északi Áramlat 2 is megkerüli, csak más cégek csinálják. Tehát orosz szempontból nyilván nekik ezzel nem kell foglalkozni, mert ha úgy jönnek fel, hogy hát az Európai Unió nem szól, akkor nem szól. Viszont mi meg itt az Európai Unió tagjaként föl kell, hogy hívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős mérce az mégsem járja.
Erre kaptunk egyébként hivatalos választ, ugye a visegrádi négyek, Lengyelország és a közép-európai országok közösen írtak egy levelet az ügyben a bizottságnak. Van erre hivatalos reakció?
Több is, és mind arról szól, hogy már nagyon vizsgálják ezt a kérdést.
De mire számítanak, hát nyilván a külügyek tanácsában önök ülnek ott a külügyminiszterek. Ez a kérdés, ez milyen szinten van napirenden?
Hát olyan szinten van napirenden, hogy ez rendkívül módon zavarja azt a 9 országot, akik ugye itt vagyunk Közép-Európában, Nyugat-Balkánon és a Baltikumban. El is mondjuk rendszeresen, a leghangosabban talán a lengyel kollégám, meg a szlovák, ugye nekik ez egy több milliárd eurós éves tranzit bevétel kiesést fog jelenteni. El is mondjuk mindig hangosan, és aztán pont úgy megyünk tovább, mint ami se történt volna.
Mi lesz, vagy mi lehet a következő lépésünk ebben a kérdésben? Egyáltalán milyen lehetőségeink vannak még? Most a lehetőségeink alatt, a többes szám alatt Közép-Európát értem.
Hát nézze, itt
van erre terv?
Hát nyilván az egy jó kérdés, hogy mondjuk az energiaügyi biztos mennyire gondolja komolyan azt, hogy...
Aki ugye spanyol, tehát ő nem érintette
hát,
önkörben most.
Szlovák, yep. Sefcovic.
Bocsánat, igen.
De van egyébként egy Kanyéta nevű spanyol biztos,
aki szintén hasonló, felelős részben energiaügyekért.
Így van, tehát ketten vannak, de mondjuk kérdés az, hogy a szlovák biztos mennyire érzi majd magát motiváltnak ebben a kérdésben. Mert hogy, még egyszer mondom, ha valaki, csak tényleg pártatlanul, mindenfajta pártpolitikai hovatartozás nélkül, csak fellapozza azt, hogy visszanézi, visszahallgatja, hogy az Európai Bizottság milyen kőkeményen beleállt abba a harcba, hogy nem lehet déli áramlat, és ahhoz képest most mit csinálnak az Északi Áramlat 2 kapcsán, hogy semmit, azért ég és föld a különbség.
Ugye két oldalú viszonyunkról kanyarultunk el ide, ugye Magyarország, és ahogy önfoglalmazott az európai intézmények viszonyáról. Ugye sokat emlegették a külföld és a magyar sajtóban és a kötelezettségszegési eljárásainkat. Hogy állunk most ebben a idézőjelbe tett versenyben?
Hát nagyjából átlagos számú kötelezettségszegési eljárásunk van, tehát ugye itt is megint az történt, hogy látványos ügyekben látványosan csattantunk az Európai Bizottsággal, vagy voltak önök, akiknek érdekük volt, hogy látványosak legyenek ezek az ügyek, de nekünk nincs az átlagnál több vitánk az európai intézményekkel, tehát kötelezettségszegési eljárások meg különböző ügyek tekintetében abszolút a középmezőnybe tartozunk.
Ha már uniós ügyek, akkor a szabadkereskedelmi tárgyalás, hogy ez egy fontos kérdés, ma is, vagyis az Egyesült Államok és az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodása, hogy látja most ezt a folyamatot, hol tart, a számukra fontos kérdésekben mi a helyzet?
Hát energetika után ezt hoztam volna fel, mint egy forró krumpli, ami jelenleg az Európai Unió asztalán van, mert hogy ugye van egy globális verseny, erről már beszéltünk, regionális integrációk között. Az Egyesült Államok külpolitikájának figyelme jól láthatóan megoszlik az Atlanti és a Csendes-óceáni térség között. És ugye a Csendes-óceáni térséggel létrehozták a TPP-t, ami a Trans-Pacific Partnership, tehát a Csendes-óceáni partnerség, és ehhez képest a transatlanti megállapodás, tehát az európai-amerikai szabadkereskedelmi beruházási megállapodás, az hátrányban van idő tekintetében. Na most ugye itt van egy vita arról, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás majd jó lesz Európának, vagy sem. De ez a vita mindaddig elméleti, ameddig nincs egy kitárgyalt szöveg. Tehát például az Európai Unió és Kanada között van egy kitárgyalt szöveg. Le is zárták a tárgyalásokat, nagyjából most zárult a nyelvi jogászi ellenőrzés. A kanadai miniszterelnök szeptember-októberben Brüsszelbe látogat, ahol aláírják ezt a megállapodást, ha a bizottság előterjesztésére a tanács erre felhatalmazást ad, utána európai parlamenti és nemzeti parlamenti ratifikáció sorozat kezdődik. Ott ezt a megállapodást már vizsgáljuk, ez kétségtelenül egy rendkívül ambiciózus megállapodás. És meg fogjuk vizsgálni az amerikai, tehát Egyesült Államok és Európa között, Európai Unió közötti megállapodás is, amint lesz olyan. Azt látjuk, hogy lassan haladnak a tárgyalások. Én szerintem egyébként jóval transzparensebben is lehetne csinálni, és akkor az a sok gyanú vagy kételkedés, ami most megfogalmazódik a tárgyalásokkal kapcsolatban, talán kezelhető volna, és az ellenérzések is kezelhetőbbek volnának. Ugye a magyar-amerikai gazdasági együttműködés az egy sikersztori, van 9 milliárd dollárt meghaladó amerikai befektetés Magyarországon, 1650 amerikai cég, több mint 100 000 magyar embert foglalkoztat, 10 stratégiai partnerünk van, tavaly tavaly a második legtöbb beruházás már az Egyesült Államokból érkezett. Idén februárban 11 cég létrehozta az amerikai magyar üzleti tanácsot. Tavaly az Európai Unión kívül a legfontosabb exportpiacunk már az Egyesült Államok volt, az Európai Unión kívül a második legfontosabb kereskedelmi partnerünk. Folyamatosan jönnek a beruházások, tehát ez egy sikersztori. Tehát a TTIP tárgyalások alakulhatnak úgy, hogy az Magyarországnak jó lesz. Meg persze alakulhat úgy is, hogy nem. De ez most egy elméleti vita, tehát most hangzatos politikai álláspontokat kifejteni szerintem nem érdemes. Persze ki vagyok én, hogy itt tanácsokat adjak, szóval magunk részéről biztosan nem érdemes. Meg kell várni, és nyilvánvalóan a kormány majd egy olyan javaslatot fog az országgyűlés előtt terjeszteni, hogy az megfeleljen a nemzeti érdekeknek. Ugyanis azt viszont határozottan képviseljük már most, hogy ez egy olyan vegyes rendelkezésűnek nevezett megállapodás lesz, amelynek életben lépéséhez, hatályba lépéséhez a nemzeti parlamentek ratifikációjára lesz szükség. Ez szerintünk vitán felülláll. Tehát azt visszautasítjuk, hogy erről vitázni kellene. Szerintünk igenis, ez a megállapodás csak akkor léphet hatályba, hogyha azt a nemzeti parlamentek, az Európai Uniós nemzeti parlamentek mindegyike ratifikálta.
A híradásokból nagyon sokszor úgy tűnik, mintha az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb vitáskérés az a GMO-mentesség lenne. Valóban az? Vagy ennél vannak fontosabb, talán kevésbé közérthető vitáspontok?
Van jó néhány vörös vonal, én inkább azt mondanám. A GMO az egyik vörös vonal. Tehát Magyarországon a GMO-mentesség alaptörvényben rögzített, tehát mi semmilyen módon nem vagyunk hajlandók belemenni olyan szabályozásba, olyan nemzetközi megállapodásba, ami Magyarországot arra kényszeríteni, hogy ezt az alaptörvényben rögzített helyzetet bármilyen módon feloldja, vagy megszüntesse, vagy visszaszorítsa. Ugyanilyen vörös vonal természetesen az úgynevezett vitarendezési mechanizmus, tehát a beruházók és az államok közötti vitarendezési mechanizmusok. Itt egy ilyen ISDS nevű intézményrendszer működött eddig. Ezt ugye vannak olyan barátaink, akik offshore bíráskodásnak nevezték. Ez a kétségtelenül egy nem állandó bírósági fórum volt, aminek a működése, döntései azért sok és nem kérdőjelet vetettek fel. Most ehhez képest létrejött egy új intézmény, ezt már ICS-nek hívják, ez gyakorlatilag egy állandó bírákkal rendelkező nemzetközi bíróság lenne, amelynek nem csak első, hanem másodfokú ítélkezési fórumai is lennének. Ez egy kétségtelenül előrelépés, vagy pozitív irányba tett lépés. Ugyanakkor persze én azt gondolom, hogy mégiscsak a kívánatos végeredmény az lenne, ami most valószínűleg nem lesz, mert ezzel elég erőteljesen kisebbség vagyunk az Európai Unióban, hogy hát azok az országok, amelyek tagjai a WTO-nak, az OECD-nek, fejlett jogrendszerrel rendelkeznek. Miért kell itt bármifajta újabb bírósági fórumokat létrehozni? Hát egymás bírósági rendszerei meg tudják oldani ezt a problémát, vagy ezt a kérdést, de ez az álláspont egyelőre kisebbségben van, tehát az ISDS-ről egy új típusú bíráskodásra, az ICS-re való áttérés az egy pozitív irányba tett lépés, de ez is nagy vitát fog okozni egészen biztosan a ratifikációs folyamatban, mind a kanadai európai, mind az Egyesült Államok európai megállapodás kapcsán.
Ha már itt említette a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokat, tegyünk egy pici kitérőt Európától. Ugye Amerikában elnökválasztási kampány folyik. Egy ilyen fontos szövetséges esetében, ahol éppen elnökválasztási kampány folyik, mi a teendője, magatartása, elvárható viszonyulása egy ország diplomáciai testületének?
Hát az, hogy nagyon alaposan figyeljen. Mert hogy mi itt most más nem tudunk tenni. Érdekességek viszont vannak bőven. Hát az a vehemencia, meg azok a mondatok, amik elhangoznak egy-egy amerikai választási kampányban, azért azok itt még az európai mindenfajta belpolitikai vitákon edződött fülek számára is azért tudnak meglepetéseket okozni.
Térjünk vissza Európába, ugye két oldalú viszonyokról beszéltünk, a magyar-német viszony. Ugye itt is vannak olyan kérdések, amik nyilván megosztanak minket, és nyilván van egy nagyon szoros gazdasági együttműködés. Hogy értékelné most a magyar-német viszonyt?
Hát nézze, nekünk, ami az európai irányú külpolitikánkat illeti, ott a fókuszban a V4 mellett nyilvánvalóan a Németországgal való együttműködés van. Politikai, gazdasági, kereskedelmi, mindenfajta szempontból. És az a nagyon szoros kötelék, ami összeköt minket gazdasági területen, az szerintem egy nagyon fontos értéke Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar külpolitikának. Ugye a kereskedelmi forgalmunknak a 26%-át azt Németországgal bonyolítjuk, és az exportunknak 27,5%-a Németországgal irányul, és az országban jelenlévő külföldi működő tőkének körülbelül ötöde, majdnem negyede az Németországból érkezett, és ugye a magyar gazdaság zászlóshajóként funkcionáló járműipar is alapvetően a német iparra van felfűzve. Ezért aztán a magyar-német politikai együttműködést azt mindig ennek fényében is vizsgálni kell. Ugye a testvérpártunk a CDU és a CSU szövetsége, természetesen egy frakcióban ülünk az Európai Parlamentben, rendszeresen egyeztetnek a pártjaink vezetői, miniszterelnök úr, kancellárasszony, illetve a CSU elnöke, amikor valamilyen nagy európai kérdésről van szó, az Európai Tanács ülése előtt az Európai Néppárthoz tartozó pártvezetők, illetve állami vezetők mindig összeülnek. Tehát van egy folyamatos, állandó dialógus egyébként a német politikai életvezető szereplőivel. Én magam a német külügyminiszterrel is kifejezetten korrekt kapcsolatot ápolok. Egy nagyon jó, korrekt, bölcs kollégát ismertem meg, Frank-Walter Steinmeier személyében. Tehát van egy aktív politikai együttműködés, és van egy nagyon szoros gazdasági kapcsolat. Az persze igaz, hogy a német politikai élet egyes szereplői másként vélekednek a bevándorlási válságról, illetve annak európai kezelési módjáról, mint a magyar politikai elit, vagy a magyar kormány, mondjuk így. De hát ezt megint az élet természetes részének kell tekinteni szerintem, mert ha vannak ilyen nagy ügyek, akkor természetes, hogy azt másként látjuk. Nyilván vannak kisebb ügyek is, amiket másként látunk, csak azok jelenleg nem érdekelnek senkit, vagy legalábbis ilyen komoly hullámokat nem tudnak vetni. De még egyszer mondom, két szuverén ország viszonyában az, hogy másként látnak dolgokat, azt szerintem az élet természetes részének kell tekinteni, és egymás vádolása helyett inkább egymás megértésére kell törekedni.
Ez egy nagyon fontos népszavazás az Európai Unió egyik tagországában, az Európai Uniót illetően, ez ugye Nagy-Britannia, ugye a Brexitről van szó, vannak-e forgatókönyvek? Akár a Magyar Külügyminisztériumnál, akár az Európai Unióban, akár a Külügyek Tanácsában. Mi történik az Európai Unióban, hogyha a britek úgy döntenek, hogy elhagyják a közösséget?
Hát a Külügyek Tanácsában abban maradtunk, hogy lehetőleg minden olyan intézkedéstől, meg nyilatkozattól tartózkodni kellene a brit népszavazásig, ami gyengíti az Unióban való maradás mellett kampányolókat. Hát nézze, itt először is szerintem azt le kell szögeznünk, hogy az Európai Unió politikailag is, meg gazdaságilag is pórul járna, hogyha az Egyesült Királyság kilépne. Tehát az nekünk nagyon komoly gazdasági és politikai hátrányt okozna. Most a mi alatt az Európai Uniót értem. Ráadásul azt is szerintem érdemes figyelembe venni nekünk magyaroknak, hogy azok a gondolatok, amiket a britek az Európai Unió jövőjével, versenyképességével kapcsolatban képviselnek, azoknak egy jelentős részével mi magunk egyetértünk. És az fontos, hogy ezeknek a gondolatoknak legyen erős európai hangja, erős Európai Unión belüli hangja. Tehát, hogyha a britek kilépnek, akkor ezek az európai versenyképesség jövőjével kapcsolatos hozzánk hasonló álláspontok jóval gyengébb képviselettel fognak rendelkezni, mint jelenleg. És hát ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok első számú európai szövetségeséről beszélünk, amikor Nagy-Britániáról beszélünk, tehát nyilvánvalóan az Egyesült Államok Európa politikája, vagy Európai Unióval kapcsolatos politikája szempontjából sem mindegy, hogy egy olyan Európai Unióról beszélünk, amelynek tagja az Egyesült Királyság, vagy egy olyanról, aminek nem.
Hogy látja, vagy mit gondol arról, hogy az Európai Uniónak a reformját, amiről ugye David Cameron nagyon sokat beszélt, ugye sok ilyen pontot otthon meg kellett ígérnie, hogy képviselni fog, hogy az Európai Unióban. Szóval ezt a reformot mi segítené jobban, hogyha maradnak, vagy ha mennek?
Hát nyilván van, hogyha maradnak, mert akkor van egy inspiráló tényező.
De hogy akkor nem fog hátradőlni néhány európai vezető, hogy oké, a britek maradtak, kész, ezt akkor túltárgyalunk?
Hát az inkorrektség lenne. Tehát szerintem azért a megállapodások, főleg amelyek ezen a magas szinten kötetnek, azok betartásra kerülnek.
Mi lesz a legfontosabb jele ennek a reformnak, ön hogy látja? Vagy mi lehet a legfontosabb jele annak, hogy az Unió elindult ezen a reformúton?
Hát nézd, ugye az Európai Unióban most van két alapvető álláspont az Európa jövőjével kapcsolatban. Vannak a föderalisták, meg a szuverenisták. A föderalisták azt mondják, hogy minél gyengébbek a tagállamok, annál erősebb tud lenni az Európai Unió. Mi szuverenisták meg ez ellentétben azt mondjuk, hogy minél erősebbek a tagállamok, annál erősebb az Európai Unió, mert gyenge tagállamokból erős Európai Unió nem tud épülni. Most a britek is ugye ezen az állásponton vannak, tehát a nemzeti parlamentek szerepének erősítéséről tárgyalunk sokat, a gazdasági versenyképesség növelése és a bürokrácia visszaszorítása fontos szempont. Tehát ezekben a kérdésekben szerintem a brit népszavazás nagyon fontos mérföldkövet fog jelenteni, mert mert én azt egy veszélyes dolognak tartom, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozásának a gondolata az elég erőteljesen ott van bizonyos brüsszeli és tagállami fejekben, és szerintem ez nem a jövő útja.
Elképzelhető az alapszerződés újra tárgyalása?
Ez egy nehéz kérdés, mert ugye mi korábban hangoztattuk, az alapszerződések megnyitása szükséges abban a szempontból, hogy azért amikor azok íródtak, akkor nem ilyen típusú kihívásokkal álltunk szemben. És most, hogy az Európai Unió történetének egyrészt a legsúlyosabb kihívásával áll szemben, másrészt pedig azt elmondhatjuk, hogy a II. Világháború lezárása óta soha ennyi és ilyen súlyú kihívással egyszerre még nem kellett szembesülni Európának, ez azt feltételezné, hogy a alapszerződéseket meg kellene vitatni, hogy alkalmasak-e a jelenlegi helyzetben olyan keretet adni, amiben Európa sikeres tud lenni. Ugyanakkor nyilvánvalóan az alapszerződések megnyitása az együtt jár azzal a veszélye, hogy nem lehet őket majd lezárni. Ezért aztán itt jó alaposan meg kell fontolni, hogy milyen irányba menjünk.
Ennyi súlyos és gazdasági és politikai kérdés után lazításként egy kis sportdiplomácia. Van-e a külügyi tárcának dolga az olimpiai pályázattal?
Van, és itt is komoly gazdasági tényezők jönnek be természetesen, hiszen egy olimpia megrendezése egy ország számára elképesztő gazdasági fellendülést tud hozni az infrastruktúrális fejlesztésekkel, a turisztika fejlődésével, az, hogy az ország fókuszba kerül, olyan országreklámot jelent egy olimpia, amit valószínűleg kommunikációs tanácsadók, ha mindenkit összeadunk a világon, nem tud ilyen tanácsokat adni. Tehát nyilvánvalóan ez Magyarország szempontjából egy óriási dolog volna. Szerintem már az is óriási dolog, hogy hivatalosan ugye kandidáló várossá lépett elő Budapest. Ugyanis odáig is el kell jutni, hogy egy ország abban az erőben legyen, hogy megpróbálja. Tehát akárki nem jelentkezhet olimpiát rendezni. És szerintem fontos az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és személyesen annak elnöke ezt az újfajta megközelítést képviseli, hogy igenis fenntartható olimpiát kell szervezni. Tehát ne azon múljon, hogy valaki fel tud-e húzni kolosszális sport létesítményeket, amelyeket utána a kutya se fog használni, hanem igenis olyan olimpiát kell szervezni, ami nem csak az alatt a 2-3-4 hét alatt szerves része az adott országnak vagy városoknak, hanem az ott marad azután is. És tovább viszi ezt a szellemiséget, tovább viszi az eseménynek a hangulatát. És ez tesz minket alkalmassá arra. Budapest és a vidéki városok közösen megcélozzuk az olimpia rendezését. Szerintem kevés helyen van olyan, hogy az ország lakosságának talán több mint 90%-a másfél órányi autóúton belül lesz egy-egy, hogy legalább egy olimpiai helyszínt elérjen. Tehát szerintem ebben unikálisak vagyunk. És természetesen a magyar diplomáciai karnak fontos szerepe van már, és lesz is a pályázat bemutatásában, népszerűsítésében, itt a Fűrjes Balázs által vezetett intézménnyel szorosan dolgozunk együtt, és hát természetesen fontos szerepe van a kollégáknak azokban az országokban, ahol az olimpiai mozgalom kifejezetten erős, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjait adják, fontos szerepet töltenek be a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomban, úgyhogy remélem, hogy magunk eszközrendszerével hozzá tudunk járulni itt a sikerhez.
Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lettem.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lauer Richárd. Minden jót, viszont hallásra.